Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, 42. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Elfoglalva kérjük Isten szent lelkét, árassza ránk ki kegyelmét, 463. énekünket énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Bírák könyvében, a 16. fejezetben.
Mózeson elment Gázába, meglátogatott egy parázsnőt, és bement hozzá. A gázaiak megmondták, ide jött Sámson, körülvették, és lestek rá egész éjjel a város
kapujában. De csendben maradtak egész éjjel, mert azt gondolták, majd ha megmirad, reggel meggyilkoljuk őt. Sámson éjfélig feküdt, éjfélkor aztán felkelt, megragadta a városkapu ajtaját két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastúl, majd vállára vette, és fölvitte a hegytetőre Hebronnal szemben. Történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. Filiszteusok város fejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki, szedd rá és deríts ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila azt mondta Sámsonnak, mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled. Sámson azt felelte neki, ha megkötöznek 7 nyers innal, amely még nem szárazak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok városfejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazok, és az megkötözte őt azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony, jönnek a filiszteusok, Sámson, de ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmacag elszakad, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delila akkor azt mondta Sámsonnak, becsaptál és hazudtál nekem, de most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így szólt neki, ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyekkel még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Delila tehát új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg őt, és azután azt mondta neki, jönnek a filiszteusok, Sámson. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában, de ő letépte azokat a karjáról, mint a cérnaszálat. Delila akkor azt mondta Sámsonnak, eddig becsaptál, hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson azt felelte neki, ha összeszövöd fejem 7 hajfonatát a szövőszék fonalával, asszony még egy szövekkel is megrögzítette, azután azt mondta neki, jönnek a filiszteusok, Sámson, de ő felébredt álmából, és kitépte a szöveket, vetélőt és a szövedék fonalát. Delila azt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, amikor minden nap zaklatta, gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot, feltárt előtte a szívét, és azt mondta neki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyon szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen föltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is elvitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 fűtöt a fejéről. Aztán elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje,
Ezt mondta Delila, jönnek a filiszteusok, Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába, bilincsbe verték, malmot kellett hajtania a foglyok házába. De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Egyszer filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be istenüknek, Dágonnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki ellenségünk. Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették Istenüket, és ezt mondták. Kezükbe adta Istenünk azt, aki ellenségünk, aki pusztította földünk, s oly sokat megölt közülünk. Azután olyan jó kedvük támadt, hogy ezt mondták. Hívjátok ide Sámsont, hagyj szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és oda állították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét mondta. Ereszel, hagyd tapogasson meg az oszlopokat, amelyeket a ház nyugszik, hadd támaszkodhassam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal, asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer. Én Istenem, hogy bosszút állhassak filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és neki feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amelyben volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Ezután elmentek a testvérei, apjának egész házanépe, fölvették, hazavitték, Korá és Esztáol között temették el apjának, Mánoának a sírjába. 20 évig volt Izrael bírája. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek!
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged ezen a mai napon, mert te jó és igaz vagy. Gondod van a te népedre egykor, és gondviselő Isten vagy ma is. Hálásan köszönjük, hogy egész életünket, minden tervünket, minden örömünket reád bízhatjuk. És köszönjük, Urunk, hogy a te gondviselésed sokkal több annál, mint hogy kenyeret adsz, amikor szükségben vagyunk, megüdítesz vízzel, amikor szomjazunk. A te gondoskodó szereteted fiadat adta, hogy megváltunk legyen. Bocsásd meg azokat az okokat, amiatt fiadat el kellett küldeni. Bocsásd meg a mi bűnünket. Bocsásd meg személyesen mindazt, amit mi követtünk el ellened és egymás ellen. Kérünk téged, hogy add a te szavadat, hogy értsünk ebben a mai világban is, hogy nem csak egy régi üzenet, nem egy ókori, színes történet, Sámsonnak a története, hanem a te élő beszéded, amely szeretne rávilágítani a mi életünkre, helyzetünkre, és szeretné adni a megoldást, a szabadítást, az újat. Erre kérünk, hogy szent lelkeddel vezess bennünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, 171. énekünket énekeljük. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az Efézusiakhoz írott levélben az 5. fejezet 14. versében a következőképpen. Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Kedves testvérek, ahogyan hallottuk Istenünk igéjét az Ószövetségből, és olvastuk néhány héttel ezelőtt közösen és oly sokan, a Bírák könyvében a filiszteusokkal folytatott küzdelem, háború az utolsó szakaszához érkezett. És valljuk be őszintén, hogy az a küzdelem, az a háború, az az esemény sorozat is a végső helyzetébe került, amit az ember bűne, az imádság, Isten kinyújtott keze a bűnbánat után adhat mindannyiunk számára. Egy olyan történetet hallottunk, Sámson és Delila történetét, amely történet nem csak a gyermekek számára ismerős, hiszen képes, nagyon világos, kézzel fogható pillanatokat, elemeket jelenít meg, hanem ismerős lehet az irodalomból, vagy ismerős lehet a zeneművészetből is, hiszen oly sok mindenkit indított már arra, hogy megfogalmazza mindazt, amit a Szentírásban hallottunk és olvastunk, annak a kornak, amely korban ő maga élt. A múlt héten is olvastuk már ennek a történetnek a bevezetését. Olvastuk azt, hogy Istennek volt egy olyan családja, amely család sokkal többet értett meg Isten akaratából akkor, amikor élt, mint a környezetében élők nagyon sokan. Most csak egyszer hallottuk Sámson édesapjának a nevét, és édesanyjáról pedig hallottunk a múlt alkalommal, Manoáról és az ő családjáról van szó, akinek Isten ígéretet adott. És az ígérethez párosult egy elkötelezettség is. Így mondta most a Szentírás, egy fogadalom, hallottuk is ennek a kifejezését, hogy názír. Mózes 4. könyvében, a 6. fejezetben szépen leírja a Szentíró azt, hogy mit jelent ez a fogadás, amely legtöbbször, említettem már, meghatározott időre szólt, hogy valaki az életét egy meghatározott időre úgy szenteli oda az Istennek, hogy ennek a külső jeleit is magán viseli, nem eszik szőlőt, semmilyen termését, nem iszik bort, részegítő italt, de a szőlőnek a mustját sem issza meg, nem nyúl oda az elhunythoz, kifejezetten vigyáz a tisztasági törvényeknek a betartására, és ahogyan mondja a Szentíró, hogy nem éri a fejét ebben az időszakban, a fogadalom tétel alatt borotva. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e arra, amikor az Ószövetség lapjait olvastuk, nem most, hanem bármikor, amikor itt ez a számunkra idegen názír törvény és fogadalom leírásra kerül, hogyan fejeződik be az a rész a Szentírásban. Nem tesztelek senkit, ha engem kérdeztetek volna 2 héttel ezelőtt, akkor valószínűleg kinyitottam volna a Bibliát, és akkor lettem volna csak megokosodva. De a názír fogadalom után, az Istennek tett elkülönülés szentség fogadalma után olvashatjuk az Ároni áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Az Istennek megszentelt, az Isten számára elkülönült, az Istent vállaló, egészen egyszerűen számíthat az Isten jelenlétére, az Isten áldására a személyes életében. Lehet, hogy ez csak egy formai összefüggés, lehet, hogy ennek nem kell mély teológiát tekinteni, és nem kell nagyon mélyre ásni, de formailag ez megfelel. Hogy az odaszánt, az Istennek odaszánt életen ott van az áldás. De milyen ez a megáldott ember? Nagyon színes, ahogyan elmondja a Szentírás az ő jellemét, Sámsonnak a jellemét. De valljuk be őszintén, amikor ezeket a szavakat halljuk és olvassuk, akkor leginkább előttünk egy erős ember jelenik meg, egy gladiátor, egy olyan nyers természetű ember. A képernyőkön is ismerünk ilyen harcost, aki avval tűnik fel, hogy mindene az ereje a keze. Hogyha most a jellemét is el kellene mondanunk, akkor egy igazi győztes típus, egy oroszlán. És hogyha most becsuknánk a szemünket, és elképzeljük azt az embert, akinek születésétől fogva nem éri a fejét borotva, akkor egészen biztos, hogy ez is megjelenik előttünk. Aki valóban minden tekintéllyel rendelkezik. Akire ha ránéznek, akkor már elgondolkodnak, hogy tulajdonképpen érdemes-e vele küzdeni, harcolni. És hát milyen a híre? Hát olyan a híre, hogy amikor elmegy Gázába, és el akarják őt fogni, mondja a Szentíró, akkor kifelé menet, akkor hát tokostól viszi az ajtót. Megfogja, megragadja, megmutatja, hát el akartatok fogni, hát itt az ajtó, itt vannak a zárak, hát ezt akartátok? A győztes, aki mindent és mindenkit széttép, akinek nagy ereje van. Ez nem az az oroszlán, akit a mesekönyvekben találunk, hanem az az oroszlán, aki mindent birtokol az ő környezetében. És fel is tudjuk sorolni a károkat, a filiszteusok, az idegen nép fel is sorolja a károkozását, ahogyan felégeti az ő vetésüket, ahogyan lehúzza az emberekről a bőrt, olvassuk a korábbi történetekben, elveszi a ruhájukat, ahogyan széttépi az oroszlánt. Micsoda erő, micsoda indulat. Közben pedig ez az oroszlán belül egy senki, egy üres állapotot tükröz. Ez az oroszlán egészen olyan, mint ahogyan a költő mondja, Füle Lajos mondja, kergeti álma, hajtja a vére. A szó szoros értelemben. Kergeti álma, hajtja a vére. Egy fél napot voltunk mi magunk a családommal a Csillagponton, és amikor végigvezettek bennünket egy-egy helyen, bepillanthattunk egy előadásra, mondjuk így, hogy egy közismert római katolikus lelkigondozó tartott éppen egy előadást, nagyon sokan, majd 1000 fiatal hallgatta, Pál Feri atya volt az, aki egy előadást tartott, és éppen ott kapcsolódtunk be az ő előadásába, amikor arról beszélt, hogy az én, a mi és a mindenki, nem tudom most nyilván ezt a szeletet átadni, de pont arra léptünk be, amikor azt mondta ez a házasság lelkigondozó, hogy megkereste őt egy házaspár, hosszú ideje voltak már házasok, és akkor azt mondták, hogy tudod, Feri atya, mi már rég szétmentünk volna, hogyha reggelente az ágyban nincsen a kiskipli és a nagykipli, hogy egymás ölébe kucorodnak, hogy egymást megölelik, hogy egymást csak hogy biztonságosan ölelik, hogy egymást megérintik. Mert itt ebben a történetben erről van szó, az ölelésről van szó. Arról az ölelésről van szó, és arról az őrről van szó, amely öl a kicsin gyermeknek biztonságot ad. Nem? Hogy belekucorodik az édesanyja ölébe a gyermek, hogy megöleli, minthogyha az anya mélybe kerülne vissza, otthon van. És ebben a szóban, itt most ki kell mondanunk, hogy ebben a szóban benne van az ölelés, ahogyan a férj és a feleség szereti egymást. Micsoda biztonság! De jaj, testvérek! Mert hogyan mondja a férfi társadalom? Milyen megalázó módon mondja, mondjuk férfiak? Hűséget fogadtam, nem vakságot. Milyen megalázó ez a mondat a nőkre nézve. Mert amilyen biztonságot és amilyen szeretetet jelent a feleségnek az öle, olyan bizonytalanságot, háborút, harcot jelent az idegen asszonyé. Erről beszél ez a történet. Sámsont hajtja a vére. Mondjuk ki bátran, először bemegy a parázna asszonyhoz, utána meg megszeret egy másik asszonyt, akinek a neve az, hogy Delila. Hajtja a vére. Két héttel ezelőtt nem tudtam, hogy mit jelent az a szó, hogy Delila. Lehet, hogy ti tudjátok. Delilának a neve azt jelenti, epekedni, vágyódni. Kész. Ez a történet erről szól. Epekedni, vágyódni. Mindent odaadni, mindent oda tenni. Milyen nagy ez a lejtő, kedves testvérek. Milyen szorongató ez a mélység. Ó, hány és hány családi életet tett már tönkre ez. Hagyja a vére. Nincs tovább. Ami biztonságot, szeretetet, meleget adhatna egy családnak, az lesz a tűzfésze. Kipattan a kályhából és mindent feléget a szószoros értelemben. A vágy, az epekedés. De tudjátok, testvérek, miután a konkrétumot látjuk ebből az igéből, azért azt is látnunk kell, hogy ennek van azért egyéb mélysége is. Olvassunk egy történetet a Szentírásban. Ez a történet rögtön a Biblia első lapjain van, két testvérnek a története. Kain és Ábelnek a története. És egyszer csak azt halljuk ebben a történetben, hogy íme a bűn az ajtó előtt áll. És mit mond? Rád vágyódik. Rád vágyódik. Erről szól ez. Erről a mélységről beszél. Mindig így kezdődik. Az egész életünk, a nagy bukásaink mindig így kezdődnek, hogy rád vágyódik. Ágostonnak azt a négyes felosztását, azt már elmondtam nagyon sokszor, ha megtanultátok, akkor tényleg használjátok. Azt mondja Ágoston a vallomásokban, hogy mindig a kíváncsisággal, a vágyjal kezdődik a bűnbeesés, utána jön a szenvedély után jön a szürke szükség, és a végén pedig az iga, a megkötözöttség, a rabszolgasság. A vágyból mi lesz ebből az emberből, testvérek? Amikor elalszik az asszonynak az ölében, mi lesz belőle? Hallottuk, rabszolga. A szószoros értelemben ott hajtja a malmot. Az az ember, akire mindenki felnézett, akire mindenki ámulattal tekintett, mert bámulta az erejét. akiről azt mondták, hogy egy oroszlán, most pedig egy igás állatként húzza a malmot. Erről van szó. Az, akire mindenki úgy terített, hogy rémisztő, ott kopaszon tolja, és tolja, és tolja a malmot. Elveszett ember lesz belőle. Egy bohóc. A világnak nagy komédiása, akit oda akarnak rendelni, hogy másokat is mulattasson. A bűn tönkretesz. És nem csak elvben tesz tönkre, hanem valóságosan is tönkretesz. Pedig mondjuk ki bátran egyébként, Delilla sincs az erkölcsnek a csúcsán, valljuk be őszintén, de egyet ki kell mondanunk, hogy őszinte. Hát a kapcsolatuk elején ezt kérdezi, mondd meg, miben van az erőd, és hozzáteszi azért, hogy megszabaduljunk tőled. Megmondja. Kedves testvérek, akik itt vagytok az Isten házában alkalomról alkalomra, a bűnről ennyit tudhatunk. Nem csak azt, hogy veszélyes, de ezt legalább tudjuk, hogy a bűnnek a vége, a mélye az, hogy elszakítson az Istentől. Hogy elszakítson a reménytől. És lehet, hogy az ember próbál játszani a bűnnel, próbál játszani az Istennel, próbál vele egy kicsit, hogy kacérkodni, hogy én kipróbálom. Hát, valljuk be őszintén, hogy Sámson viccelődik az Istennel. Ott van az ő szentség, amit a szülei tettek, és ebből kezd el viccelődni. Hozzatok nyers inakat, meg hozzatok olyan köteleket, amivel senkit nem kötöztek meg, meg utána már közelít, hogy hát fonjátok be a hajamat a szövőszékkel. Kacérkodik az Istennel. Na? Hogy lesz ez? Bírom még, Uram? Nem. Nagy kacérkodásokból nagy elesések lesznek. Miért? Mert a bűn mindig az embernek a központját támadja meg. Mit mond itt Delila? Nem az enyém a szíved. Nem az enyém a szíved. Máshol vagy. Mikor adod nekem a szíved? És az ószövetségi gondolkodás az nem az érzelmekről beszél legtöbbször. Talán ez a mi református istentiszteleteinknek az egyik nagy kritikája, de hát nem tehetek róla, ilyenek vagyunk. Hogy az ószövetségben a szív a logikus gondolkodásnak a központja. Az értelemnek a központja, ahol összeállnak a dolgok. És erre azt mondja Delila, nem az enyém a szíved. Add nekem a szíved. Add nekem az életed. Nem így volt minden próbánkban, minden kísértésünkben, minden mélységünkben. Add nekem az életed. És nem ennek a következménye az, hogy az ember igás állatként, ösztönlényként éri az életét, dehogy nem. Amikor az Ószövetségnek az írói lefordítják a héber szöveget görög nyelvre, az Ószövetségnek a görög nyelvű fordítását hívják Septuagintának. Ebben a Septuagintában ezt a pillanatot, amikor belenyírnak tulajdonképpen Sámsonnak a hajába, a szentíró egy olyan modern szóval fordítja le, amit így adhatunk vissza, most nem görögösködök, de így adhatunk vissza, hogy megrövidült Sámsonnak a lelke. A lelke fogyatkozott meg. A penge a sohasem erre kíváncsi, testvérek. Meg nem erre kíváncsi, hanem benned, a lényegedre kíváncsi. Így is lehetne fordítani ezt a szót, ebben benne van a pszichének a szava ebben a fordításban, hogy kis hitűvé tette. Hogy azt gondolta, hogy csak saját magában bízhat a későbbiekben, mert nem tudta, hogy elhagyta őt az Úrnak a lelke. Mert felőrölte őt a bűn, felőrölte őt az állandó kétségeskedés. Úgy felőrölte őt, mint ahogyan az asszonyok neki állnak, és nagyon apróra vágják a hagymát, vagy ahogyan apróra vágják a petrezselymet. Minél apróbbra, minél kisebbre, és ahogy látjuk, hogy csak csattog a kés. Így őrölte fel Delila Sámsont. Felaprította a lelkét, a szószoros értelemben mindig egy kicsit levágott belőle. Az ördög mindig ezt teszi, testvérek, mindig egy kicsit, amíg még nem fáj, amíg még nem nő bele a körmöd, de ott vág egy kicsit, és észreveszed, hogy elfogyott a körmöd, de már fájdalmat nem érzel. És ezt az aprítást halálosan megunta Sámson. És inkább meg akart halni, mint hogy hallgassa újra és újra a régi nótát. Feladta, testvérek. Közömbössé lett, belepusztult. Úgy tűnik, hogy egy szerelmi dolog, pedig nem az. Mert itt Isten szentségét darabolják. Oda sokszor vagyunk így, rabszolgaként, mélyben, és kérdezzük azt, hogy akkor hogyan tovább. Mert hogy az kevés, hogy tudjuk, hogy a bűn erős nagyon. Hol van a szabadulás? Hát, kedves testvérek, ott, ahol olvassuk az Isten igéjét. Nem tudom, hogy kinek szaladt el a füle mellett az a mondat, amit az én testvérem felolvasott az úrasztalától. Így hallottuk, Sámson haja azonban nőni kezdett. Mit tett érte Sámson? Semmit. Egészen egyszerűen, testvérek, ahol és csak ott, ahol elfogy minden érved, minden kapaszkodód, minden lehetőséged, ott megjelenik az Isten. Ott belenyúl az életedbe. Reményik Sándor ezért mondja a Kegyelem című versében azt, hogy ami nem nyílik meg átokra, imára, fejjel ment falnak, az elkezd magától működni. Mint a vetés, ami elkezd a mélyben nőni. Mert kedves testvérek, a borotva az csak a felszínt éri. A maggal nem tud mit kezdeni. A gyökérrel nem tud mit kezdeni. Ha van neked az életben, Istenben gyökered, akkor neked szól a régi prédikáció, ige hirdetés, amit az apostol felemlít az efézusi gyülekezetnek. Támadj fel a halálból, ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. Isten ezt készíti, mint a tékozdó fiúnak, aki messzi földön már ott van, és eszi az állatoknak való eledelt, vagy nem eszi, mert azt sem kapja, amikor korog a gyomra, amikor összecsapnak a feje fölött a hullámok, akkor megtudjam belül, legbelül magában, hogy van otthon, hogy haza lehet menni, hogy van valaki, aki őt szereti. Mit tett a tékozó fiú az ő otthonáért? Semmit, ott hagyta. Mit tett? Sámson semmit, csak az igát tolta. Oly sokszor a Szentírásban így hallottuk, a legújabb fordításban nincsen benne, de abban a fordításban, amit hallottunk, így volt. De elkezdett nőni Sámsonnak a haja. Ez a de. Istennek oly sokszor a válasza arra a bűnös világra és bűnös életre, amiben vagyunk. Ez a de. Hogy Isten másképpen képzeli az embernek az életét, másképpen képzeli a jövőnket. Ez a nagy de az új szövetségben Jézus Krisztus, akit elküld Isten a világ megváltásáért, értünk. És ami elmaradt oly sok időn keresztül, mondja a Szentírás, Sámson történetében, a nagy egész történetben, hogy nem kiáltottak az Istenhez, hogy nem imádkoztak, hogy nem emelték fel szavukat, az most ott, a Dágon templomának az oszlopánál ott van. Uram, még egyszer! Uram, könyörülj rajtam! Uram, emeld fel a te tekintetedet! Kegyelmez nekem! Jöjjetek, mondjuk ezt, minél többször, Uram, irgalmazz, kegyelmez nekünk. Jöjjetek, mert csak Krisztus menthet meg bennünket. Mert ha nincs, akkor ott maradunk az iga mellett. Belefáradva a lelkünk, levagdosva, üresen. Volt ilyen tanítványa Jézusnak, aki átélte ezt a mélységet. Péternek hívják ezt a tanítványt, aki háromszor játszott csúfos tréfát az ő urával. Nem, de te is ennek a Jézusnak a tanítványa vagy, mondják Jézus perében a nagy tanács előtt áldogálók, talán egy szolgáló lány, és azt mondja, nem ismerem őt. És amikor ott vannak a Tibériás tengernek a partján, akkor ugyanazt kérdezi Jézus, csak teljesen más szívvel és lélekkel, amit Delilla kérdezett Sámsontól. Szeretsz engem? Hol van a szíved? Nekünk ez a példa. Jézusnak, a nagy gyógyítónak, a megváltónak a kérdése. Hol van a szíved? Szeretsz engem? Enyém a szíved. Kedves testvérek, a nagy gyógyulása a mi életünknek, ilyen bírákorabeli bűnből való gyógyulása csak Jézus, az ő kérdése. És Isten igének felszólítása. Ébredj fel, aki alszol. Támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére, fennállva énekeljük a kérését az egykori énekírónak és nekünk is, hogy Isten üzze el a mi álmunkat. 367. dicséretünket énekeljük második versszakával.
Oh, yeah.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te szent és igaz vagy. És a te szentségedhez kapcsolódik a szeretet. Ahogyan szeretsz bennünket, ahogyan szeretted egykor népedet, fiadban úgy szeretsz minket. Köszönjük, hogy mindent odaadtál, hogy kiments bennünket ebből a bűnös világból. Köszönjük, hogy a mi szívünket a kezedbe helyezhetjük, odaadhatjuk neked. És hiszük, hogy nálad csendesül meg, és nálad kap új szívet az ember. Bocsásd meg, amikor próbára teszünk téged, és nagyokat esünk. Bocsásd meg, amikor kis hitévé leszünk. Bocsásd meg, amikor a másiknak az életét daráljuk le így, vágjuk le belőle napról napra a következő részt, és egyszer csak elfogy, mint a hagyma, aminek, minthogyha nem is volna közepe. Imádkozunk hozzád, Urunk, a próba alatt lévőkért. Könyörgünk, Urunk, a betegekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Arra kérünk, hogy áldj meg bennünket, a te áldásodat ne vondd meg. Háladással köszönjük neked, Urunk, a mi testvéreinket, Istvánt és Krisztinát is, akik ide állnak majd néhány pillanat múlva a te színed elé, hogy az ő házasságukra áldást kérjenek. Megköszönjük az ő életüket is, az elmúlt évtizedeket, a 30 esztendőt, és köszönjük ezt a pillanatot, ezt a percet. Jézusért kérünk, a mi egyházunkat is, te mentsd meg, te bátorítsd, te erősítsd. Hálásak vagyunk, hogy fiatalok hallották az evangéliumot, és könyörgünk a következő hétért is. Imádkozzunk, Urunk, nem csak a mi gyülekezetünkért, hanem a Pátyi református gyülekezetért is, az ő munkáikért, terveikért, templomuk megújulásáért, gyülekezeti táborukért. Imádkozunk nemzetünkért. Tarts meg bennünket, Urunk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Néhány mondatban elmondom a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét. Köszönjük a temetőn végzett munkát, a harangnak a javítását és minden adományt. Kedves testvérek, hirdetem még a gyülekezeti házunk festési munkáira való adakozásnak a lehetőségét. Hirdetem napközis táborunkat, ami augusztus 21-e és 23-a között lesz. Itt a mi gyülekezeti házunkban, templomunkban augusztus 11-éig lehet rá jelentkezni, és segítőket is szeretettel hívunk, várunk és fogadunk erre az alkalomra. Kérjük, hogy aki szívesen segít, ő is jelentkezzen. Fájdalommal hirdetem, hogy július 14-én elhunyt Nagy Erzsébet testvérünk temetése július 23-án volt a pomázi új katolikus temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászolókra. A mai napon harang szól Tatai Ferencné halálának 17. éves évfordulóján. Emlékezik fia és családja, leánya és családja. Urunk, erősítse emlékező testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom lesz Pomázon, Csobánkán Bibliaóra, szerdán 6 órakor Bibliaóra lesz Pomázon, vasárnap 9 órakor Csobánkán lesz Isten tiszteletünk, 10:30-tól pedig Pomázon. Két meghívó van előttünk, kedves testvéreim. Az egyik meghívó jövőjét szombatra szól, augusztus 3-án, szombaton 10 órakor lesz a Dunamelléki Református Kántorképző záró hangversenye Budapesten a Pozsonyi úti református templomban. Fiatal testvérünk Pálfi Donát is itt van a kántorképzőn, hallottuk már Isten tiszteletünkön orgonálni, és tehát az ő szolgálatát is meghallgathatjuk majd ezen az alkalmon. Hogy a kórusban, vagy egyénileg, azt a család sokkal jobban tudja, de Donát is részt vesz ezen. A másik meghívó egy kicsit későbbre szól, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Szeptember 14-én lesz második egyházmegyei napunk most Veresegyházon, ahol délelőtt egy úrvacsorás istentiszteletünk lesz, utána délután különböző kisebb beszélgetések, egy imasétány, a gondnokok találkozója, illetve a fiataloknak, ifjaknak a refisz szervez délutáni programot, a játszóvár érkezik oda is, a napraforgók, akik nálunk is voltak már. Ezt követi majd egy fórumbeszélgetés, a fórumbeszélgetésnek a központi témája a hálaadás. Zsengelér József rektor úr, az egyik beszélgető partner, Huszár Pál egyházunknak világi vezetője lesz a másik, és Novák Katalin államtitkár asszony lesz a harmadik beszélgető partner. Ezt követi majd zárásul a Krédó együttesnek a koncertje. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit majd erre az alkalomra is. Ahogyan imádságban kértük Isten áldását testvéreink életére, Szabó István és Szabóné Jordán Krisztina testvérünk életére, most megtesszük ezt gyülekezetünk közösségében az úrasztalától is. Készüljünk erre az alkalomra, a 25. zsoltárunkat énekeljük első és második versszakával.
Házasságunk szövetségetekre, halljátok
áldó Istenünk hozzátok szóló igéjét, amit az írva találunk a Zsoltárok könyvében, a 25. Zsoltár 10. versében a következőképpen. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és hitelmeit. Amen. Foglaljátok helyet.
Kedves Krisztina, kedves István, nagyon hálás lehet a mi szívünk mindannyiunknak, hogy itt álltok, itt állnak az Úr színe előtt, a gyülekezet közösségében. Mert Isten a közös életüket 30 esztendővel ezelőtt egymás mellé rendelte. Két ifjú ember 1989-ben, amikor a világ tulajdonképpen hatalmas változásban volt, és ez az ország is, akkor úgy döntött, hogy két ember élete, két embernek az útja összekapcsolódjon. Jeremiás prófétánál arról olvasunk egy helyütt, hogy vannak olyan utak, amely utak összeérnek, összekapcsolódnak. Azt mondja a próféta egy helyütt, hogy egy utat adok nektek. És azt is tudjuk, hogy a szó fizikai értelmében is nagyon sok dolog, meg nagyon sok öröm van abból, amit útnak, utazásnak neveznek az életükben. De az igazi utazás az nem ez volt, amit a külső adott. Nem az akkori, mondjuk így Németország volt, ami talán az első közös napokat jelentette, hanem az igazi nagy út az volt, ahogyan az Isten bekopogtatott az életükbe. Ahogy az Isten minden körülményt megcáfolva azt mondta, hogy ő az életnek az ura. Ahogyan beleszólt az életükbe úgy, hogy Isten imádságot meghallgató Isten. Ez lett a közös út. És a közös útban mindig elmondják Borinak a nevét is. Mert nem csak fizikailag kötötte és köti testvéreimet egybe, hanem lelkileg is. Az ő születése, az ő élete. Az, ahogyan ő mondta az égre tekintve, hogy ott van az Isten, és ahogyan mi magunk is elkezdtünk találkozni egymással itt az Isten házában, újra és újra, hogy Istennek gondja van rátok, hogy Istennek útja van veletek kapcsolatban. Ahogyan világossá vált évek, évtizedek alatt az, hogy Istennek minden ösvénye szeretet. Ezeket a kis ösvényeket járattuk mi itt végig, a gyülekezet közösségében, együtt, akik itt vannak, szinte mindenkivel. A keresztkérdés alkalmon, egy másik helyen az alfakurzuson, ahol néztük a bibliai alapok sorozatban ezeket az ösvényeket, utakat, az énekkari szolgálatban, egyéb utaknak, gyülekezeti dolgoknak a szervezésében megtapasztalhattuk, hogy Istennek minden ösvénye szeretet. És a másik szó, amihez kapcsolódik, hűség. Olyan szép a mi magyar nyelvünk, amikor a hitet és a hűséget azt összekapcsolja. Hit és hűség, ami az Isten irányába is megjelenik, és bizalomként, hűségként megjelent az elmúlt 3 évtizedben, amit egymásnak adtak. Ahogyan egymásban bíztak,
ahogyan hűségesek voltak. Micsoda kép, és micsoda példa ez mindannyiunk számára, hogy hűséges 30 esztendő után az Isten áldását kérik a közös életre. Olyan ez, mint amiről az igehirdetésnek a legelején meg a legvégén beszéltem. Az a szövetségi fogadalom, ami az Ószövetségben, a nazirátusnak a fogadalma volt. Ahhoz kapcsolódott Isten áldása. Ahhoz a hűséghez és szeretethez kapcsolódik most Isten szövetségének az áldása, amit kértek, kérnek és várnak. Úton való emberek vagyunk. És a ti utatokon ez a két szó áll. Szeretet és hűség. Az emberi kapcsolatnak a legmagasabb foka, a legmagasabb mércéje. Amely nem csak cél, és leginkább nem idea, amit el kell érni, hanem ami a mindennapoknak a tapasztalata. És tudjuk, hogy a szeretet és a hűség az nem emberi teljesítményről szól, hanem forrás. Forrás, bázis, amiből meríthet a másik ember. A mindennapoknak a forrása, a tiszta forrás, az élő Isten. Az Istentől megtapasztalt élmény, amely életformává, házassággá, tápláló erőforrássá vált számotokra, és amit átadhattok mások számára. Kívánjuk azt, hogy ezen az úton, amelyen vannak mérföldkövek, az első mérföldkő 30 évvel ezelőtt volt, aztán voltak benne kisebb mérföldkövek, amelyek kimagaslanak. Mégis van ezen a mai napon egy másik mérföldkő, hogy majd végig, ahogyan énekeljük az éneket, vezesse az Úr testvéreimet a megkezdett úton, a szeretet és hűség útján Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy házassági szövetségeteket esküvel is megerősítsétek. Megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva legyen ennek tanúja. Fogjátok meg egymás jobb kezét. Mondjad először te, keresztény férfi testvérem,
én Szabó István,
esküszöm az élő Istenre,
esküszöm az élő Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek,
aki Atya, Fiú és Szentlélek,
teljes szent háromság,
teljes szent háromság,
egy örök Isten, hogy
Krisztinát,
akinek most Isten szín előtt kezét fogom, szeretem.
Szeretetből veszem el őt.
Isten törvénye szerint. Feleségül. Hozzá hű leszek.
Vele megelégszem.
Vele szentül élek.
Vele tűrök.
Vele szenvedek. Sem betegségében, sem boldogtalan állapotában, Holtomig vagy holtáig,
hitetlenül el nem hagyom,
hanem teljes életemben,
hűséges gondviselője leszek.
Isten engem úgy segítsen. Amen. Mondjad te is, keresztény nőtestvérem, én
Szabó Jordán Krisztina,
esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek,
teljes Szent Háromság,
egy örök Isten, hogy Istvánt, akinek most, Isten színe előtt kezét fogom.
Isten színe előtt kezét fogom.
Szeretem.
Szeretem.
Szeretetből megyek hozzá.
Szeretetből megyek hozzá.
Isten törvénye szerint.
Isten törvénye szerint.
Feleségül. Hozzá hű leszek.
Hozzá hű leszek.
Vele megelégszem.
Vele megelégszem.
Vele szentül élek.
Vele szentül élek.
Vele tűrök.
Vele tűrök.
Vele szenvedek.
Vele szenvedek.
És őt sem egészségében.
És őt sem egészségében.
Sem betegségében.
Sem betegségében.
Sem boldog.
Sem boldog.
Sem boldogtalan állapotában.
Sem boldogtalan állapotában.
Holtomig vagy holtáig. Hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben, hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándék szerzője, reád bízzuk Krisztinát és Istvánt. Köszönjük az ő életüket, köszönjük az ő útjukat, köszönjük, hogy ide állhatnak és ide állhattak a te asztalodhoz, hogy megköszönjék az elmúlt 30 esztendőt, és egyben a te áldásodat is kérjék az ő közös életükre. Adj nekik hosszú életet, örömmel, hűséggel, kegyelemmel és békességgel teljeset. Add, hogy sokáig osztozzanak egymás örömében és bánatában. Ajándékozz meg őket a te szent lelkeddel, a bölcsesség és szeretet lelkével a gyülekezet közösségében. Ajándékozz meg őket élő reménységgel, hogy otthonuk bizonsága lehessen a te szentségednek és szeretetednek. Mindenható Atyánk, őrizd meg őket mind a földön, mind az örökké valóságban. Jézusért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól tanult imádságot, a mi Atyánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves István, kedves Krisztina, fogadják szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül az emléklapot és egy kis könyvet, amely a növekedés boldogságát jelenti. Köszönöm. Áldásul pedig hangozzék, ma már többször hallottuk a Szentírásból. Áldjon meg titeket, és őrizzen meg titeket az Úr. Fordítsa az ő orcáját reátok, és adjon néktek békességet. Amen. Énekeljük most testvéreim fennállva a himnuszt, majd kivonulásra énekeljük a 462. énekünket. nekünk pedig helyünket elfoglalva énekeljük. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, legyünk.